kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Tégy jót mottóval a cselekvő szeretet jegyében először 2016-ban szervezett véradást a Szent István Rádió és Televízió, amelyet azóta minden évben őszelején megtartanak. Idén szeptember 23-án hétfőn 14-től 18 óráig a megszokott helyszínen az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban várják a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskednek. Átadták a több mint 20 millió forintból felújított római katolikus templomot a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Tiszapalkonyán. Az eseményen Kondzs Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Ferenc pápa szavait idézve arról beszélt, hogy az együttműködés jobb emberré, jobb tanítvánnyá tesz bennünket. A hálaadó szentmisében Ternyek Csaba egri érsek áldotta meg a felújított templomot. A főpásztor homíliájában Jézusról és a tanítványokról beszélt, akik arról tanakodtak, melyikük a legnagyobb közülük. Jézus megkérdezte tőlük, miről is beszélgetnek. Fontos, hogy életünk során ne féljünk kérdezni. Ebben is példa számunkra a kisgyermekek élete, akik őszintén nyíltan mernek kérdezni. Életünk során rengeteg olyan téma van, amelyek másodlagosak, harmadlagosak az igazi kérdésekkel összevetve. Az igazi kérdés, hogy mi végre vagyunk a világon, és mi az értelme az életünknek. A főpásztor arra buzdított, merjünk mindig kérdezni, legyünk hálásak, és merjünk Isten szeretett gyermekei lenni. Jubileumi nagymarosi találkozót rendeznek október 5-én. Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő, évről évre megszakítás nélkül megszervezett katolikus ifjúsági rendezvénye, a nagymarosi ifjúsági találkozó ősszel ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A szervezők jubileumi találkozót hirdetnek október 5-ére a nagymarosi plébánia kertben, hogy hálát adjanak Istennek a találkozó kegyelmeiért, az itt született hivatásokért, házasságokért és megtérésért. Az egyház küldetése a jóra törekvés és ennek továbbadása, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Veszprémben az Örömhír evangélikus keresztény óvoda átadó ünnepségén. Soltész Miklós úgy fogalmazott, az új óvoda lelkiséget sugároz, építi az itt növekvő gyermekeket. Megemlítette, hogy az óvodafejlesztési programban mintegy 200 óvoda és 20 ezer férőhely épült vagy újult meg országszerte. Felidézte, tavaly októberben kezdték meg az építkezést Veszprémben, a beruházás gördülékenyen 11 hónap alatt megvalósult. A Pannónia ösztöndíj program része, hogy az abban résztvevő tanulóknak a külföldi egyetemekről hazatérve a diplomaszerzés után itthon elhelyezkedve kell a nemzetet segíteniük tudásukkal, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika közölte, az ösztöndíj programot 10 milliárd forintos kerettel indították el a kormánnyal évelején, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság kizárta a magyar hallgatók 2/3-át az Erasmus programból. A támogatásban a hallgatói ösztöndíjakat a részképzéses mobilitások esetében is magasabbra emelték, mint amit az Erasmusban a tanulók elérhettek, tette hozzá. Az áldozat segítés egy olyan hivatás, amelyben a dolgozók minden nap új áldozatokkal találkoznak, akiknek segítségre van szükségük, mondta az igazságügyi miniszter a Miskolci Egyetemen, ahol a felsőoktatási intézmény és az igazságügyi minisztérium közötti együttműködés bővítéséről szóló megállapodást írt alá. Hangsúlyozta, ehhez a munkához különleges emberekre van szükség, és az áldozatsegítő központokban dolgozó emberek kemény munkája és elhivatott tevékenysége nélkül nem lehetne ezt a segítő feladatot elvégezni. Tuzson Bence kiemelte, fontos, hogy az áldozatsegítő munka színvonalát még magasabb szintre lehessen emelni. Hozzáfűzte, az elmúlt évben több mint 30 ezer ember kapott segítséget a különböző áldozatsegítő központokban, ahol az áldozatok többek között pszichológiai és jogi támogatásban is részesülhetnek, de a kormányhivataloktól akár gyors pénzügyi segítséget is kaphatnak. A magyar-ukrán határszakaszon 6476-an léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül 7638-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról. Az ország keleti felén még felhőtlen időre számíthatunk, de a Dunántúl fölé már fátyol felhők érkeznek. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 6 és 12 fok között várható, gyenge légmozgással. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája a szlovákiai Sasváron boldoggá avatott Jan Havlik vértanú lazarista szerzetes növendék emlékére Molnár Tamás atya pozsonyi tudósítónk olvassa fel írását.
Augusztus utolsó napján boldoggá avatási ünnepnek adott otthont a pálos kegyhely Sasvár, a mai Szlovákia fontos búcsújárólhelye, ahol 3 évvel ezelőtt, 2021. szeptember 15-én, a fájdalma szűzanya ünnepén Ferenc pápa is látogatást tett, szentmisét celebrált. Az idei nyárvégi ünnepen a délelőtti szabadtéri szentmise keretén belül a szenti avatási ügyek dikasztériumának prefektusa Marcello Semeraro bíboros boldoggá avatta Jan Havlik vértanút, a remény emberét, a páli Szent Vince által alapított missziós társaság papnövendékét. A remény erénye volt az, ami hivatásának elmélyülését jelentette. A remény volt az, ami táplálta hivatását, mondta homíliájában a bíboros az új boldogról. Egy újabb vértanú a boldogok sorában. Példakép és közben járó az Úrnál. Miközben hálát adunk ezért a kegyelmi ajándékért egyházunk számára, tegyünk egy rövid visszatekintést is az elmúlt bő 2 évtizedre, különösképpen a kommunista diktatúra áldozatainak boldoggá avatásaira. 21 évvel ezelőtt, az azóta már az örökké valóságba költözött és szentté avatott II. János Pál pápa, mai Szlovákia területén tett apostoli látogatása, egy boldoggá avatási sorozat elindításának is tekinthető az országban. Akkor, 2003. szeptember 14-én, a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén Pozsony-Liget falun ünnepi szentmise keretében boldoggá avatta a Szentkeresztől nevezett irgalmas nővérek kongregációjának tagját, Cecília Zdenka Selingová nővért, akit az új magyar misekönyv Boldog Szidónia nővérként említ, valamint Vasil Hopko eperjesi görögkatolikus segédpüspököt. Másodéves pozsonyi szemináristaként voltam részese ennek az eseménynek. 14 évvel később, 2017. szeptember 30-án, amikor már pozsonyi magyar lelkipásztor voltam, egy szalézi szerzetes, a pozsonyszőlősi Titus Zeman boldoggávatásának örülhettünk. Majd a következő évtől, 2018. szeptemberétől Anna Koleszárovát, a 16 évesen meggyilkolt fiatal lányt tisztelhetjük hivatalosan is a boldogok sorában. Ennek ünnepélyes kihirdetésére Kassán került sor. A szent életű lengyel pápa által is jól ismert és megtapasztalt kommunizmus időszakának vértanúiról van szó. Mindannyiuk emléknapját piros liturgikus színben tartjuk az egyházi év során. Többük erekéje a 2021. szeptemberében Budapesten megtartott 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszus vándor szimbólumán a missziós kereszten is megtalálható. A Szent Kereszt, valamint számos kárpát-medencei szent és boldog erekéje mellett, akik közül az említett személyeken túl még továbbiak is, az egyházellenes diktatúra áldozataiként tettek tanúságot a keresztre feszítetről saját vérük árán. A vértanúk vére a kereszténység magvetése. Juthat eszünkbe a vértanúság pálmáját elnyerőket felemlegetve a 2. és 3. század fordulóján élt Tertullianus ókori, ám mindenkorban érvényes mondása. Vagyis a felsorolt vértanúk emberi szemszögből tekintett tragédiája is szolgálhat valami nagyobb jót a keresztény egyház történelemben. A kommunizmus ártatlan kivégzetjeinek áldozata is a javukat, a javunkat szolgálta és szolgálja. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Olvassuk a Szentírásban, és olvassuk boldog Brenner János vértanú életrajzában is, hiszen a fiatalon meggyilkolt lelkes káplán, a magyar Tarzícius, papi elmondatául, életmottójául választotta ezt az igeverset. Szeretete, hűsége, szenvedése a javára vált. S azoknak is, akikért az 1957 adventjében történt drasztikus meggyilkolása óta az Istennél közben járt és közben jár. Hiszem, hogy javára vált azoknak is, akik életpéldájából erőt tudtak és tudnak meríteni, akik merik hinni a kinyilatkoztatott igazságot, hogy minden, még a legkülönfélébb szenvedés is a javunkra válhat, ha szeretjük az Istent. Maradandó élmény volt részt venni János atya boldoggá avatásán. Derült és lelki tisztaságot sugárzó képe azóta is a pozsonyi Ferences templom sekrestjének falát díszíti, hogy a minisztránsok, s persze a miséző papok is minden szent mise előtt és után rátekinthessenek, benne igazi példaképre találjanak, főleg az eukarisztia iránti hatalmas szeretetben. A mindössze 26 földi évet élt fiatal káplán hősies példája párhuzamba hozható akár a szalézi boldog Titus, akár a néhány napja boldoggá avatott lazarista Ján életpéldájával is, nem csak amiatt, hogy időben és földrajzilag is közeliek voltak egymáshoz. Tovább szemlélve a Kárpát-medence hős mártírjainak csodálandó példáját, hadd említsem itt boldog Romzsa Tódort is, munkácsi görögkatolikus püspököt, akit 28 görögkatolikus vértanú társával együtt szintén II. János Pál pápa avatott boldoggá 2001-ben. E kárpátaljai esethez hasonlóan a mai Románia területén is üldözték az egyházat, s kerültek kivégzésre többek közt püspökök is. A kommunista rezsim által betiltott görögkatolikus egyház 7 vértanú püspökének közös boldoggávatására 2019. június 2-án került sor Balázsfalván. Továbbra is a kommunista idők vértanúira emlékezve eszembe jut Meszlényi Zoltán Lajos püspök is, akinek 2009. október 31-én tartott boldoggávatásán somorjai káplánként az ottani minisztránsokkal vettem részt az esztergomi bazilikában. Nem feledkezhetünk meg Sándor István szalézi testvérről sem, akit a diktatúra idején csupán azért ítéltek el egy koncepciós perben és végeztek ki, mert hű maradt rendalapítójához, Don Boscóhoz, és utolsó leheletéig az ifjúságot szolgálta. A közelgő jubileumi szent évben, 2025. április 26-án Veszprémben hivatalosan is a boldogok sorába iktatják Bódi Mária Magdolnát, Magdit, akit 1945. március 23-án a Vörös Hadsereg egyik katonája akart megerőszakolni. A katona Magdi erős ellenállása miatt feldühödve lelőtte őt. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy a tisztaságát komolyan őrző lány példaképét adta Magdi személyében a mai lányoknak is. Csak úgy, mint a már említett boldog Anna Koleszárová személyében is, aki Bódi Mária Magdolnát 4 hónappal előzte meg, hasonló próbatételt kiálló vértanú halálával. További hősök boldoggávatásáért is imádkozunk. Nem mintha nem bíznánk abban, hogy már a mennyország örömébe jutottak, de szívesen fogadnánk, ha egyházilag is elismert életszentségük mind ragyogóbb példaként és buzdításként tündökölhetne és terjedhetne Mária országában, Kárpát-medence és világszerte. Természetszerűen különös öröm az, ha saját nemzetünk egy-egy tagja kerül nyilvános tiszteletre, Isten előtt kedves élete miatt. De örülni lehet, és örülni szeretnénk annak is, ha szomszédos népek, talán valahol velünk is közös gyökerekkel rendelkező tagjai válnak az egyházban, hivatalosan is célba érkezettekként tisztelt közös példaképeinké. S lényegében így lehet ez a világegyház nagy családján belül is. Hiszen, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Olvassuk Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében. Milyen jó lenne, ha ennek szellemében tudnánk összefogni. Isten szolgái, s a vértanúknál maradva mondjuk, gróf Eszterházy János mártír politikus ügyében is. Ha magyarok, lengyelek, csehek, szlovákok, s bárki más is, együtt tudnánk imádkozni azért, hogy Isten szolgája János sok nép körében, többek közt gerinces politikusok számára követendő példakép legyen. A megemlített hősök koszorújában most nézzük kicsit részletesebben a legújabb helyi beatifikált mártír életét. Ján Havlik 1928. február 12-én született az erdőháti Farkashely Vidovány faluban. Iskoláit Holics településen kezdte, majd pedig a Szakolcai gimnázium diákja volt. Ekkor kezdett el gondolkodni a papi és szerzetesi hivatáson. A lazarista rendet választotta, 1949. augusztusában kezdte meg náluk noviciátusát. A következő évben a kommunista politikai hatalom úgy döntött, hogy bezárja a megszentelt életintézményeit. Ján Havlikot és társait egy puhó melletti gát építési területére deportálták. 3 hónap után szabadon engedték. Ezután Ján nyitrai munkája mellett titokban tanult teológiát, és a lazaristáknál folytatta szemináriumi képzését. 1951. október 29-én a csehszlovák állambiztonsága többi novíciussal együtt letartóztatta. 15 hónapot töltött előzetes letartóztatásban, ahol gyakori kínzásokkal próbáltak beismerő vallomást kicsikarni belőle államellenes tevékenységről. 1953. februárjában a bíróság hazaárulásért eredetileg 14 év börtönre ítélte. A büntetést fellebbezéssel 10 évre csökkentették. A cél azonban a megsemmisítése volt. Először a mai Csehország területén fekvő Jáchimovi uránbányában dolgozott, majd 1958-ól a prágai Ruzinje börtönben raboskodott, ahol pszichológiai eszközökkel kínozták. Az okot erre egy újabb per adta, melynek indoka fogolytársai között végzett missziós szolgálata volt, ami miatt egy évvel meghosszabbították a börtönbüntetését. Megromlott egészségi állapot, amiatt 1960-ban át kellett szállítani az illavai börtönkórházba. 1962. október 29-én szabadult, miután a teljes 11 éves büntetését letöltötte. A közelmúltban boldogávatott Ján Havlik utolsó 3 földi évét súlyosan megromlott egészségi állapotban, a pszichikai és fizikai kínzások következményeivel élte le. 1965 karácsony estén hazaküldték a kórházból, hogy szüleivel ünnepelhessen. December 27-én Szent János apostol ünnepének reggelén elhatározta, hogy orvoshoz megy. Ahogy Szakolca utcáit járta, a járás egyre nehezebbé vált számára. Megállt egy háztartási hulladékgyűjtő mellett, mely épp egy helyi orvosé volt. Amikor az orvos rátalált és megszólította őt, Ján már nem válaszolt. Egy járókelő segítségével az orvos bevitte a házába, ekkora azonban Ján már megszületett az örökké valóságra. A földi élet keresztjének cipelése után, miközben mindvégig megőrizte békességét, önfeláldozását és hősies szeretetét ellenségeivel szemben is, ekkora már megízlelte a Krisztus által visszaszerzett, véget nem érő teljes boldogságot. 2024. augusztus 31-i sasvári szentmisén Stanislav Zvolenszky, pozsonyi érsek, A boldoggáavatási eljárást lefolytató egyházmegye főpásztora rámutatott arra, hogy az egyház újabb oltárra emelt tagja a támadásokra kreatívan, a rosszra jóval válaszolt. Egyben buzdított is mindannyiunkat, hogy az ünnepelt példaképet követve mi is győzzük le a bosszúállás szellemét, és próbáljunk kreatívan, mondhatnánk vallásos módon, jóval válaszolni az esetleges támadásokra. Másnap, szeptember 1-én, a vasárnapi úrangyala elimádkozása után a Szentatya Ferenc pápa a vatikáni Szent Péter téren összegyűlt híveket arra kérte, tapsolják meg az új boldogot. Kívánva, hogy boldog Ján álhatatos tanúságtétele a Krisztusba vetett hitről, legyen bátorítás mindazok számára, akik napjainkban is ilyen megpróbáltatásoknak vannak kitéve. A teljesség igénye nélkül említettem, az augusztus 31-én boldoggáavatott Ján Havlíkhoz kapcsolódóan további hősöket is a Kárpát-medencéből, a Szent Korona népeinek lányai és fiai közül néhányat. Ugyanannak az egyházellenes rezsimnek nagyobb földrajzi területen megélt fájdalmas korszakából. S bár szomorú történetek, tragédiák jellemzik életüket, boldogoknak nevezzük őket. És meggyőződésünk, hogy ténylegesen boldogok. Túlcsorduló boldogság részesei már. Örökre. Annak dicsőségében, akihez vérük ontásáig hűségesek maradtak. Amikor II. János Pál pápa 1991. augusztusában első alkalommal járt Magyarországon, Esztergomba érkezve először lement a bazilika kriptájába, s ott Mindszent József bíboros sírjánál imádkozott, majd a bazilika előtti téren bemutatott szentmiséje homíliájában az előbb említett vértanú boldogok nehéz időszakára utalt. Ismerem a megpróbáltatásokat, amelyekkel meg kellett küzdenetek az elmúlt 40 év folyamán. Ismerem azokat a nehézségeket, amelyek elsősorban Isten népének egységét kezdték ki ebben az országban. Eddig az idézet. Hisszük, hogy a kommunizmus és bármilyen más keresztényüldözés akár oltárra emelt, akár feledésbe merült minden szent életű áldozata. A mindennapok híres és csendes hősei, Krisztushoz hűséges őseink. Szűz Máriával, nagyasszonyunkkal, a vértanúk királynéjával együtt közben járnak értünk, ma élő emberekért, egymással békés párbeszédet kereső keresztényekért, a nemzetek közti kölcsönös tiszteletet és megbecsülést szorgalmazó és imával is támogató hívekért, de azokért is, akik elvakultságukban mindezekkel részben vagy teljesen ellentétesen gondolkodva, érezve, cselekedve Krisztusnak újabb fájó sebeket okoznak. Keresztre feszített Jézus Krisztus, te a hozzád hűséges vértanúk örök jutalma vagy. Segíts megértenünk, hogy a földi élet szenvedéseit örök boldogságra tudod fordítani. Adj rendíthetetlen hitet abban, hogy nem halott, hanem élő Krisztusként várod el mindannyiunk hűségét, ragaszkodását, akár áldozatokat is megkövetelő kitartását. Ehhez adj nekünk szent életű példaképeket, valamint közben járásukra erőt ahhoz, hogy hősiességüket követve mi is hozzád jussunk, feltámadt üdvözítőnk. Amen.
A kommunista diktatúra újabb vértanúját, a lazarista Havlik János szerzetes nevendéket avatták boldoggá Szlovákiában a Sasvári Mária kegyhelyén címmel, Molnár Tamás atya, pozsonyi tudósítónk olvasta fel írását. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. A felvidéki magyar hallgatóinkat külön szeretettel is köszöntve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesei Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Magas hegytetőkön és a tenger mélyén teremtés fenségedről beszél. Őszi színek között a tavasz illatában minden teremtmény szívében zendül egy dal. Ezt hangsúlyozza.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek, Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
A te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet kísérjen minket minden nap. Imádkozzunk családjainkért, mindazokért, akiket az imádságban ránk bíztál, és akik értünk imádkoznak. Imádkozzunk a gyerekekért, azokért, akik vigyáznak rájuk és beléjük oltják a hitet. Krisztus, te arra hívsz, hogy megosszuk másokkal mindenünket, egyesíts minket szeretetedben. Krisztus, pásztorunk, te megkerested és megmentetted az elvesztettet, segíts, hogy felelősséggel legyünk egymás iránt. Vigasztaló lélek, örömöt és bizalmat ébresztesz bennünk, tölts el minket szereteteddel. Vigasztaló lélek, te megbocsátó szeretetet ébresztesz bennünk, jöjj és lakossz szívünkben. Szent lélek, ajándékaiddal te változtatsz minket közösségteremtő emberekké. Legyünk családunk megbízható tagja. Kedves barátom, nem véletlenül kezdtem levelem ezzel a tezéi imádsággal. Talán már írtam neked, hogy amikor 2010-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette a családévét, akkor ezen felbuzdulva pár noszvai családdal együtt imakört alapítottunk. Azóta is összejárunk, körülbelül 3 hetente vannak az alkalmak. Mindig más-más család látja vendégül a csoport tagjait. Fontosak ezek a találkozások, mert jó egy kicsit megállva, a másik család gondjaiban is osztozva együtt imádkozni. Persze ezeket az alkalmakat csak keretbe foglalja az imádság, ezen kívül a hétköznapi nehézségeken keresztül, a hitbéli, teológiai kérdésekben át sok mindent meg tudunk beszélni egymással. Erősítjük és segítjük egymást, elfogadva azt, hogy mindannyian másképp éljük az életünket, más-más habitussal rendelkezünk, de közös bennünk a katolikus keresztény hitünk. Kedves barátom! Javaslom, hogy ti is járjatok össze a baráti családokkal, és alakítsatok hasonló imakört, mert rengeteget tud adni egy ilyen közösség. Persze tudom, hogy sokat dolgozol, ezért nagyon elfoglalt vagy, és most biztos kérdezed magadban, hogy mégis mikor? Nekünk sem volt könnyű, sőt manapság is nehéz összehangolni ezeket a találkozásokat. De hidd el, megéri egy-egy estét úgy együtt tölteni más családokkal, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, és azt is megengedjük, lehetővé tegyük, hogy Isten is közelebb kerüljön hozzánk. Ha a családjaink akár az otthonainkban, akár egy ilyenfajta közösségben Jézus nevében gyűlnek össze, az ő nevében tudunk Isten elé állni, akkor egészen bizonyosan a családi életünk is, a hiányainkkal és örömeinkkel együtt Krisztus által fog megújulni. Ő fog minket arra tanítani, hogy mit kezdjünk az életünk nehéz dolgaival, az anyagi gondokkal, betegségekkel, kríziseinkkel. A gyakorlati élethez is kaphatunk a közösség által tanácsokat. Például a kisebb vagy kamaszkorú gyermeket nevelő szülők, a már felnőtt vagy nagyobb gyermekeket nevelő szülőtársaktól. Kedves barátom! Végül még egy imát szeretnék megosztani veled, amit a 777 blog oldalon találtam. Drága mennyei atyám! Köszönöm neked a családomat. Köszönöm, hogy egymás gondjaira bíztál minket. Bár sok a veszekedés közöttünk, és nem minden nap felhőtlen, de te látod a mi gyengeségeinket, és még így is annyira szeretsz minket, hogy feláldoztad értünk egyetlen fiadat a kereszten. Kérlek, Uram, add, hogy ezzel az önfeláldozó szeretettel tudjunk egymás iránt viseltetni minden nap. Adj egyetértést és békét otthonunkba, hogy igazán egymás támaszai lehessünk a bajban. Áld meg a testvéri és a házastársi kapcsolatokat. Adj nekünk alázatos szívet, hogy saját önzőségünk helyett a másik javát nézzük. Segíts, hogy az idősebbek és a fiatalok megértsék egymást. Tekints irgalmasan nyugtalan korunk családi életének sok gondjára, bajára. Te gyógyíts be a sebeinket, és adj nekünk vigasztalást az elkeseredésben. Áld meg, Uram, a családokat, őrizd meg ezt az általad elrendelt szent köteléket. Áld meg azokat, akik most készülnek a házasságra, és azokat is, akik még nem találták meg a párjukat. Kérlek, Istenem, könyörülj rajtunk, és bocsásd meg nekünk az emberi gyengeségeinket. Amen. Kedves barátom, ölellek szeretteiddel együtt, és kívánom, hogy ti is megtaláljátok azt a családos közösséget, melynek segítségével meg tudjátok tapasztalni annak a Jézusi ígéretnek az erejét, melyet Máté evangéliumában olvashatunk. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
búcsúztató.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Szerzetesek félórája című műsorunkban Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik jelöltjével, Pap Ildikó beszélget. Majd az ökumené testvéregyházaink félórája szól. Ebben az Evangélikus Egyház műsorát hallják majd. Hajnali egy órakor híreket mondunk, majd Cseperedő című műsorunk szól. Műsorunk vendége Mirkóczki Zita, a Pódium Tánc és Balettiskola igazgató művészeti vezetője, nívódíjas táncpedagógus lesz. Majd Sziluett női magazinunkban egy nőtörténeti konferenciáról hallanak összeállítást. Hajnali két óra után híreket mondunk, majd Caritas Percek című műsorunkban a nagyszülősi Caritas munkát mutatjuk be. Majd a Közelkép portré műsorunkban Kubik Zsolt atyával, a mezőkövesdi Szent László plébánia káplányával beszélgetünk. Hajnali három óra után híreket hallanak, majd Közelkép című portré műsorunkban folytatjuk Jójár György nyugalmazott főorvosa, gyermekgyógyásszal, helytörténésszel a beszélgetést a ceglédi orosz fogoly táborról. Majd a Kérem a következőt egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. Négy órától zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádióelnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, hírszerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Oh, 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 oh.
A jókról gyakran így beszélnek a gonoszok, lássuk csak igaz-e, amit beszél. Tegyük próbára, mi lesz vele, hogyan végződik élete. Mert ha igaz, hogy az Isten gyermeke, akkor nem árthatnak neki ellenségei. Olvasom a bölcsesség könyvében. Krisztus ebben foglalja össze feladatát. Arra születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságok tegyek az igazságról. Ez egyúttal uralmának, királyságának is tartalma, hiszen akkor mondja el szavakat, amikor Pilátus megkérdezi, királynak vallja-e magát. Az igazság itt azt jelenti, hogy a Teremtő Isten magáénak vallja az embert, és a megváltóban üdvrendet készített számára. Egyházában ezt a tanúskodást akarta véglegesíteni, és ezért jelentette ki mennybe menetele előtt, tanúim lesztek. Eldönteni, hogy ilyen vagy olyan esetben mit kell tenni, általában nagyon egyszerű. Megjelölni, hogyan kell tenni, és megmutatni a módszer alkalmazását, ez már nehezebb. Pontosan megokolni, hogy miért kell úgy tenni, és ezt meggyőző okokkal megmagyarázni, rendkívül nehéz feladat, melyre nem áhítozik senki. Szent feladatunk megtudni kötelességünk miértjét. Midőn ellentmondások ostromolnak, könnyebben ellenállunk és kitartunk a hűségben, ha ismerjük az elveket, amelyek a valóságot és igazságot hordozzák magukban. Te, aki fölöttünk vagy, te, aki egy vagy közülünk. Te, aki vagy, és bennünk is vagy, add, hogy mindenki lásson bennem is. Hadd készítsem az utat számodra, s köszönjem meg azt is, ami közben ellenem van, de mások gondját ne felejtsem. Tarts meg szeretetedben, ahogy elvárod, hogy másokat is megtartsak abban. Legyen bennem minden a te dicsőségedre, ne engedd, hogy bármikor is kétségbe essem. Mert a te kezedben vagyok, benned csak erőt és jóságot látok.